Isten, szeretett kiskunhalasi népe, három dologról hallhatunk a mai napi igénkben. Először is láthatjuk az első gyülekezet életét, mindennapjait, majd beletekinthetünk a szolgálattévők közösségének életébe, és végül a Szentlélek csodálatos vezetéséről olvashatunk. Az első gyülekezet élete az apostolok cselekedetéről írott könyvben, ugye hetek óta már a bibliaolvasó kalózunk szerinti napi igékben előttünk áll, majd két hónapon keresztül fogjuk olvasni ezt a könyvet. Azzal kezdődik az apostolok cselekedetéről írott könyv, hogy ez az egész csodás történet Jeruzsálemben kezdődött, és az evangélium terjedése immár Filippinél tart, ami földrajzilag Európa határvidéke. Emlékezzünk még vissza Péter pünkösdi beszédére, és az azt követő gyógyulások, gyógyítási történetek nyomán láthattuk, hogyan jött létre egy erős közösség Jeruzsálemben, az első keresztény gyülekezet. A második részben ezt olvashattuk róluk, dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Nem sokára ezután megtér Saul, és ő lesz belőle lesz Pál apostol, és sorra alakulnak a gyülekezetek Kis-Ázsiában, akik szintén csodás, Isten csodás jelenlétéről és gondoskodásáról tanúskodnak. 9. részben pár héttel ezelőtt ezt olvastuk a kis-ázsiai gyülekezetekről. Az egyháznak egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Mai igényben pedig Pál és munkatársai az úgynevezett második missziói útjukat kezdték meg, és a jeruzsálemi apostoli gyűlés határozatairól tájékoztatták a gyülekezeteket. Ez olyan határozatot hozott, ez az apostoli gyűlés, amelynek minden gyülekezet nagyon örült, hiszen azt hozták, hogy a pogányokból lett keresztényeknek nem kell körülmetélkedniük zsidó szokás szerint, és csak arra intették őket, hogy ne éljenek pogány életmódjuk szerint tovább. Úgy, ahogy Pál apostol is írja egyik levelében, ne igazodjatok-e világhoz, hanem újuljatok meg gondolkodásotokban. És őrőlük is ezt olvastuk, a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Csodálatos az, ahogy láthatjuk, hogy Isten gondoskodik népe jólétéről. Szóval ezt olvastuk az első keresztényekről, kedvelte őket a nép, számban gyarapodtak, erősödtek hitben, békességük volt, és az Úr félelmében jártak, azaz lelkiségükben, spiritualitásukban is növekedtek. És mindezek jellemzőek voltak rájuk minden körülményektől függetlenül. Én ezt kívánom a halasi gyülekezetnek is, mint Isten szeretett népének, hogy ezek legyenek jellemzőek rátok, így gyarapodjatok és növekedjetek az Úr félelmében, kapaszkodjatok bele ti is ezekbe a nagy ígéretekbe, nagy reménységgel, mert Isten gondoskodni fog rólatok, mert ti vagytok az Úr gyöngéi, akiket az Úr szeret. És nem azt nézi az Úr, hogy mennyire vagyunk tökéletesek, hanem ahogy a 147. Zsoltárban is olvashatjuk, az Istenfélőkben gyönyörködik az Úr mindazokban, akik az ő szeretetében bíznak. Ezek hát az Istenfélők, nem a tökéletesek gyülekezete, hanem az Istenfélők azok, akik bíznak az ő szeretetében minden körülmények között. És érdemes bízni, mert minden körülményektől függetlenül így áldotta meg az Úr az első gyülekezeteket, és benneteket is így akar megáldani. A második dolog, amiről az igénk szól, a szolgálat tévők közösségének élete. Láthatjuk, hogy az úgynevezett misszionáriusok, akik Pált kísérték, és mint ahogy olvashatunk is belőle, maga Lukács is velük volt, hiszen leleplezi magát, amikor mondja, hogy a látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába. Tehát maga a könyv szerzője is velük van az úton, sosem egyedül dolgoznak. Isten szolgái nem magányos veszternhősök voltak, mondhatni, akik önmaguk és Isten nagyobb dicsőségére szolgáltak, hanem közösen szolgáltak Isten vezetése és akarata szerint. És ahogy olvastuk, útjuk során nyitottak voltak Isten vezetésére. Nem nyomtatta ki útvonaltervet Antiókiában. Ez volt ugye a missziói központ. Innen vitték az adományokat a szegény gyülekezeteknek. És nem úgy indultak neki az útnak, hogy pontosan eltervezték, ugye, hogy a holland testvérek szokták eltervezni, hogy mikor és milyen megállón állnak meg, és ott mennyi időt töltenek, és mikor indulnak tovább. Nem elindultak az Úr vezetése szerint. Volt úgy, hogy szétváltak mindek eközben útjaik. 15. részben olvashattunk arról, hogy Pál és Barnabás sokáig együtt szolgáltak. Majd Barnabás János Márkot választotta, és ő vele dolgozott tovább. Pál pedig Szílást választotta. És olvashatunk arról, hogy hozzájuk csatlakozott még egy Timóteus nevű ifjú is. Így van ez. Az elhívott szolgáknak, mint amilyenek a lelkészek is, sok változást kell megélniük abban a tekintetben, hogy hol és kivel szolgálnak együtt. De ahogy láthatjuk az igében, amíg együtt szolgáltak, egymás barátai, szolgatársai, tanítói, mentorai és lelki gondozói voltak egymásnak. Testvérek, így volt ez Kiskunhalason is, és hálás vagyok ezért a gyülekezetnek és azoknak a lelkész kollégáknak is, akikkel együtt szolgálhattam az elmúlt években. És kérem, hogy így imádkozzanak mindig a halasi lelkészekért, hiszen itt mindig így lesz, hogy több lelkész lesz, egy közösségben kell szolgálni, és ki hosszabb, ki rövidebb ideig szolgál itt a testvérek között. Legyen a gyülekezetnek imádsága, hogy hasonlóan, úgy, ahogy Pálék, a missziói útjukon a lelkészek is, a mindenkori halasi lelkészek lehessenek egymásnak barátai, szolgatársai, tanítói, mentorai. Ezt kívánom a gyülekezet szolgáló közösségének, de nem csak a lelkészeknek, hanem mindazoknak, akik az Úr missziójában, az Úr Isten országának a munkálásában vannak a gyülekezetben. Az utolsó dolog, amiről az ige szól hozzánk, az, hogy a Szentlélek hogyan vezette őket. Többször megemlíti az ige, hogy a Szentlélek nem engedte őket, hogy bizonyos útvonalat válasszanak. Nem tudjuk pontosan, hogy szólt a Szentlélek az apostolokhoz. Lehet, hogy hangot hallottak, vagy imádságban az Úr lelke vezette őket, de látjuk, hogy egy alkalommal, egy látomásban jelent meg Pálnak egy makedón férfi, és kérlelte őt, hogy ne arra menjen, amit eltervezett, hanem jöjjön el Makedóniába, és legyen segítségül az ott lévőknek. Gondoljuk el, hogy milyen lehetett ez a látomás. Valószínű, hogy nem egy tógába öltözött makedón férfit láthatott Pál apostol, hanem sokkal inkább egy makedón harcost. Hiszen talán a harcosoknak lehetett olyan ruházata, amiről inkább be lehetett azonosítani, hogy melyik népből, melyik törzsből való valaki. És az a makedón harcos jelképezte talán a lelki harcot, ami a háttérben folyik. És Lehet, hogy nem így fog a hallasi gyülekezethez szólni Isten, hogy egy látomásban egy harcos áll meg valamelyik gyülekezeti tag vagy egy lelkész előtt, de tudhatjuk, hogy Isten mindig egy lelki harcot folytat értetek a háttérben. Tehát Isten munkálkodik a háttérben, előkészít nektek alkalmakat, vezetni akar benneteket tovább az úton. Pál apostolék is a Szentlélek vezetése alatt álltak. Ez volt az egyetlen közös jellemzőjük. Sokféliek voltak, és ahogy láttuk, volt, hogy nem értettek mindenben egyet, és még az is volt, hogy időlegesen szétváltak útjaik. De egy közös volt bennük, az, hogy a Szentlélek vezetése alatt álltak. Ez volt az, ami megnyugtatta az apostolokat is afelől, hogy Isten a pogányoknak is adta az evangéliumot. Péter apostol még a jeruzsálemi apostoli gyűlésen így beszélt erről. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettünk, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogyan nekünk. Éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, ahogyan nekünk. Mindannyian Isten vezetése alatt álltak, zsidók és pogányok, lelki vezetők és gyülekezeti tagok. És nektek is a Szentlélek vezetése alatt kell állnotok, mert Isten egy lelki harcot folytat értetek, minden egyes gyülekezeti tagért. Ahogy olvastuk, a látomásban a Szentlélek Európa felé hívta Pálékat. Úgy is mondhatjuk, hogy Európa megsegítésére hívta Pálékat. Kicsit furcsán hangzik ma nekünk ez, hiszen mi is Európához számítjuk magunkat, és nekünk ez olyan, mintha azt látnánk, hogy keletről érkezik hozzánk a segítség. Hát csak egy érdekes kitérő, hogy sokszor történt meg ez velünk európaiakkal, hogy keletről jött a segítség, és érezzük, hogy a nagy, mély bölcsesség és az életismereti sokkal inkább keletről jön, mint nyugatról. Hát látjuk, hogy ez a mi nyugati életformánk, hogy kiüresedett, hogy lélektelen, hogy nem szól másról, mint a profit szerzésről, a hatalomról, a helyezkedésről, és közben kiüresedik, nek emberi kapcsolataink tönkre mennek szemünk előtt, családok és egyéni életek, szükségünk van hát segítségre, és a Szentlélek segítséget fog hozni nekünk is. Talán Vas Albert is ezt érezte, amikor az egyik versében ezt írja, ha útra kelsz, mindig csak keletre tarts, sohasem nyugatra. Keletről jött tehát a segítség Európának. És gondoljunk arra, hogy talán most is azok a példák, amit követhetünk, keletről jönnek, hiszen a nyugati egyházak a legtöbb helyen bajba vannak, és krízist élnek meg, viszont keleten gondoljunk például a dél-koreai protestáns gyülekezetekre, amely hatalmasan fejlődnek, és erősödnek az Úr ismeretében. Kérjük tehát, és legyen imádságotok, hogy legyen segítségünk, nekünk, európaiaknak, jöjjön el az Úr, és segítsen bennünket új látásokra. Visszatérve kicsit Pálék helyzetére, úgy is lehet mondani, hogy a Szentlélek keresztül húzta tervüket. Egy másik, sokkal messzebbre kiterjedő terv miatt. És ahogy látjuk, Pál apostolék nyitottak voltak arra, hogy sokféle úton meglássák Isten lelkének a vezetését. Eljutottak arra a lelki érettségre, hogy az életük nehézségeit is a lélek útmutatásának tekintették. És hogyha valamilyen akadály miatt nem tudtak arra haladni, amerre akartak, boldogan mentek tovább, arra, ahol kapu nyílt számukra. Ha ezt a saját életedre vetíted, akkor gondolj arra, hogy az Úr sem mindig a legrövidebb utat válassza két pont között. És ez így van a mi életünkben is. Sokszor nekünk is kacskaringós utakat kell bejárnunk, addig, míg meglássuk, hogy ahhoz a pontig eljussunk, ahol tudjuk, hogy merre és mire hív bennünket Isten. Ha megnéznénk Pál apostolnak az útját a térképen, láthatjuk, hogy Ikóniumból elindul kelet felé, aztán újra elindul nyugat felé, aztán arra sem mehet tovább, újra egy kicsit halad egyenesen, és újra kelet felé, vagy nyugat felé veszi az irányt. Tehát azt lehetne mondani, hogy kétszer is tett kitérőt, mire megértette, hogy neki nem keletre kell tartania, hanem nyugatra, Európába, hogy megsegítse az ott lévőket. Ne ijedj meg tehát, ha te is az utad, a te életed útján kacskaringókat jársz be, és tévedsz sok ponton az életedben. Mert itt végül meg fogod találni Isten vezetését, hogyha keresed. És Pál apostolnak és munkatársainak a sikerének a titka az volt, hogy Isten akaratában, Isten akarata szerint jártak. Így jutottak el Filippibe, hogy olvassuk a célhoz, ahonnan elkezdődött Istennek ez a terve vele, amely ugye Makedónia vidékének első városa volt, római település. És az a csodálatos jel, amit láthatunk, hogy valóban jó helyen járt, az, hogy az Úr már előbb ott járt. És ott ő már előkészületeket tett arra, hogy meglássa Pál, hogy mi ott a feladata. Hiszen olvasunk Lídiáról, akinek az volt a jellemzője már akkor, hogy az Úr megnyitotta szívét Isten igéje előtt. Tehát, hogyha az Úr hív téged valamire, biztos lehetsz abban, hogy abban ő már előkészületeket tett. Nem fogsz egyedül maradni, nem kell félned attól az úttól, amire hív téged Isten. És így voltunk ezzel mi is, amikor elfogadtunk egy új szolgálati helyet. Mert úgy éreztük, és ahogy telt az idő, egyre inkább azt is láttuk, hogy ő hívott oda bennünket, és ő már tett előkészületeket. Csodálatos üzenet számunkra, hogy a Szentlélek nem csak azt mutatja meg, miközben keresed Isten vezetését, hogy merre menj, hanem azt is, hogy merre ne menj tovább. Nekem 7 év adatott itt Kiskunhalason, sok vagy kevés, a többi szolgatársamhoz képest, ez nem számít. Hát nem ez a lényeg. Nem azon kell lemérni egy lelkész helyzetét, vagy egy gyülekezet helyzetét, hogy ki meddig marad, és miért nem. Nem számít, higgyétek el, nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy Isten akarata szerint járjunk mindannyian. Engem most az Úr megállított, és máshova hív. Ez most Székesfehérvár. És feleségemmel mi is csak annyit tudunk, hogy van ott egy küldetésünk, amit el akarunk végezni. Ugyanúgy, ahogy itt is volt, és amint fáradoztunk, hogy elvégezzük azt. Köszönöm nektek ezt a 7 évet. Nem csak bízom benne, hanem tudom is, hogy Isten akarata volt. Járjatok továbbra is Isten akaratában. Foglaljuk hát össze, hogy mit üzent mindannyiunknak az Úr ezen az igén keresztül. Hát először is azt mondta mindannyiunknak, hogy ne féljünk és ne aggódjunk. Isten gondoskodik rólunk minden körülmény között. Aztán a második üzenet az, hogy Isten gyülekezete egy nagy család, ahol mindenkinek megvan a helye és feladata. Pál és munkatársairól beszéltünk, és arról, hogy a lelkészek hogy működnek együtt egy gyülekezetben, de ez nem csak rájuk vonatkozik, a hivatalos szolgákra, hanem minden gyülekezeti tagra, mert mindennyiótokat elhívott az Úr az ő népébe. De nem csak arra hívott, hogy tartozz az ő népéhez, hanem találd meg a saját helyedet és feladatodat ebben a közösségben. Hiszen rajtad is múlik, hogy ez egy Isten akarata szerinti szerető közösség legyen. Gondolj arra, hogy Isten tartogat számodra egy helyet, ahol a legjobb lehetsz az ő számára. Van helyed ebben a közösségben, ahol a legjobb lehetsz az ő számára. És az utolsó üzenet pedig ez volt, hogy a Szentlélek van, amikor új utakra vezet bennünket, és azt is meg akarja mutatni, hogy merre ne menjünk. És nem kell aggódnunk és félnünk, ha ezt a vezetést nem látjuk meg egyből, és kacskaringókat teszünk az életünkben, és hogy nem a legrövidebb úton jutunk oda. Mert az lesz a sikereidnek a titka, hogy Isten akarata szerint jársz az életben. És ne feledd, hogy az Úr az Istenfélőkben gyönyörködik, mindazokban, akik az ő akaratában bíznak. Hadd fejezzem be Isten igének a hirdetését egy történettel. Hát ez egy olyan történet, ahol egy hajó egy viharba kerül, és hát ugye ez a legnagyobb krízis, amit egy hajó megélhet a tengeren, hogyha viharba kerül. És hát a halasi gyülekezetünk is élt már meg mostanában kríziseket és viharokat, de hát ez most ilyen időszak, úgy látszik. A viharban a hajónak a személyzete tájékoztatta az utasokat, hogy mindenki maradjon a kabinjában, mert a folyosókon és a fedélzeten tartózkodni tilos és életveszélyes. Hát minden utas csapat között szokott lenni általában egy nagy okos, ezen a hajón is így volt, aki meg akar győződni személyesen arról, hogy tényleg úgy van-e, hogy bemondták a hangos bemondóba, és elindult a kabinjából a kormányosi híd felé. És miközben haladt a folyosón, fölért a fedélzetre, megkapaszkodott a korlátba, és elkezdett szépen araszolni a kapitányi híd felé. Akkor meglátták a hajó személyzete, és a kapitány meg a kormányos, fogták a fejüket, hogy te jó ég, mi lesz ebből, mit akar ez az ember. Aztán ez az ember szép nyugodtan elaraszolt a kapitányi híd felé. A személyzet gondolkodott, hogy ugyan mit mondjanak ennek az embernek. Leszidják keményen, hogy mit tett, vagy kedvesek legyenek vele, és megnyugtassák. Nem tudták eldönteni hirtelen, hogy mit csináljanak vele. Hát, amikor az utas belépett a kapitányi hídra, nem tudták, mit tegyenek, csak kényszeredetten rámosolyogtak. Erre az ember nem kérdezett semmit, becsukta az ajtót, és szépen visszaaraszolt a kabinjába. Mikor megkérdezték az utastársai, hogy te mit mondtak neked a kormányos meg a kapitány, akkor ő csak ennyit mondott, hogy ne aggódjatok, a kormányos rám mosolygott. Hát így legyetek ezzel ti is, hogy ha hánykolódik az életetek egy nagy viharban, egy nehézségben, ne aggódjatok, a kormányos rátok mosolyog, és gondoskodik rólatok, mert ő ott munkálkodik a háttérben. Úgy legyen, így is van. Amen. Feleljünk az ő igényére, énekeljük a 377. számú énekünket. A 377. számú énekünk második versét, amely így kezdődik. Szentlélek, imádunk mi téged. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy nem kell és nem is szabad a világ gondolkodása szerint élnünk, és köszönjük, hogy ehelyett adod nekünk a te szent lelkedet, és köszönjük, hogy a Szentlélek törvénye az, hogy ő megszabadít, és köszönjük, hogy vezet bennünket. Urunk, ezért is imádkozunk hozzád, hogy ne a saját bűnös természetünk vezessen bennünket, mert abból csak önzés van, és magunk hasznának és dicsőségének keresése. És tudjuk, hogy ez nem az életre visz. Urunk, segíts bennünket, vezess tovább bennünket, életre vezető utakon, a te szent lelked által. Hadd lássuk meg, hogy hova hívsz, hova mondod, hogy menjünk, legyünk segítségükre az ott lévőknek. Urunk, köszönjük, hogy te mindannyiunkat egyen-egyenként hívtál valahova. Köszönjük, hogy mindannyiunkat elhívtál ebbe a gyülekezetbe, ebbe a közösségbe, és köszönjük, hogy mindannyiunknak van egy helye, ahol a legjobbak lehetünk a te számodra. Ezért dicsérünk, áldunk, és magasztalunk téged. És ezért imádkozunk most, és tesszük a te kezedbe betegeinket, azokat, akik gyászolnak, hogy legyen reménységük, hiszen te nem csak az életen vezetsz át, hanem azon túl is vársz bennünket. Urunk, imádkozunk azokért, akik szenvedélybetegséggel küzdenek, hogy a te lelked szabadítása legyen velük. Imádkozunk magyar népünkért, mindenhol, ahol vannak, és mindenkiért, aki segítségül hívja a te nevedet, légy jelen közöttünk a te szabadításoddal. Amen. Egy rövid csendben saját imádságunkat vigyük az Úr elé. Urunk, köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, mondjuk el együtt fönnállva az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg most a hirdetéseket. A hirdetések kezdetén hadd mondjam el a közérdekű tudnivalókat, és aztán majd a hirdetések második felében még többen is szeretnének szólni a búcsú alkalmából, hiszen a Beze családot búcsúztatjuk most a gyülekezetünkben végzett 7 évi szolgálatok után.
Kedves János és Erika! 9 évvel ezelőtt egy kedves fiatalember érkezett Kiskunhalasra a református gyülekezetbe. A gyülekezet szeretettel várta és fogadta be az új segédlelkészt, kíváncsian tekintett a kicsik és nagyok közötti szolgálatára, és természetesen egyéni életére is. Szolgálatát hűséggel végezte Isten ügyéért, és a gyülekezet szívébe zárta. Nem sokáig maradt egyedül sem, hiszen megtalált hűséges társával, Erikával, ebben a templomban kérték közös életükre Isten áldását. Az eltelt időszak alatt sokat tanult, közel 2 esztendőt töltöttek közösen feleségével az Egyesült Államokban, ahonnan tapasztalatokkal és tudással felvértezve tértek haza. Újult erővel álltak újra szolgálatba, amit a gyülekezet is örömmel várt, hiszen fenntartotta lelkészi helyét. A 2 gyermekük születésével itt, Kiskunhalason lettek igazi családdá. Kedves János, hálás a szívünk, mert megismerhettük ige hirdetéseidnek lelkületét, szép érthető beszédeidet, tanításaidnak hitbéli mélységét, lelki gondozóként a szenvedőkkel és a betegekkel együttérző szeretetedet. Kórházi szolgálataiddal is reményt tudtál sugározni, bátorítani és Jézus Krisztus által erőt adni. Együtt tudtál sírni a sírókkal, és együtt tudtál örülni az örülőkkel. Urunknak legyen hála az ajándékért, értetek, kedves János és Erika, akikkel gazdagított bennünket, a kiskunhalasi gyülekezet közösségét. Családoddal együtt Isten adjon testi és lelki erőt, valamint gazdag áldást arra a szolgálatra, amely az új helyen vár rátok. De ne felejtsetek el bennünket sem, és hordozzátok ezt a gyülekezetet imádságotokban. Végül Pál apostol Timóteushoz írt első leveléből a 4. rész 6. versét szeretném útravalóul felolvasni. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. De természetesen szeretnénk a gyülekezet nevében, vagy szeretnék a gyülekezet nevében egy Kiskunhalasra jellemző ajándékot is átadni nektek. Egy halasi csipkét.
Köszönjük szépen Vállászló főgondnok úr köszöntését, ha bár még nem érnek véget a köszöntések sora, szeretnék én is néhány szót szólni, ha bár már az életutat Lassi ismertette, hadd búcsúzzam azért én is egy igével, a 90. Zsoltárnak az utolsó verseivel. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel könyörű szolgáidon, árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. A 90. Zsoltár fohásza kísérjen benneteket, és ezt kívánom nektek, hogy amit elvégeztetek itt, ez alatt a hétvégi szolgálat alatt az maradandó legyen. És ezt kívánom, hogy ott Fehérváron, ebben a gyönyörű szép új templomban, amiről János sokat mesélt, és majd kíváncsian várjuk, hogy mi is megismerhessük, ebben az új templomban egy új gyülekezet épülhessen, és ezt a hatalmas lehetőséget Isten áldásával valóra tudjátok váltani, és maradandó legyen az ottani szolgálatotok. Hadd köszönjem meg azt, amit itt végeztetek. Most először Erikának, aki a gyülekezetben is szolgált a háttérben, lehet, hogy kevesen tudják, a gyermekisten tiszteleteken végzett hűséges szolgálatát, nem ismerik, hogy az óvodában a gyerekek között angolra tanítottad őket, a legkisebbeket, és a gimnáziumban, ahol szerettek, ahol következetesen és magas színvonalon oktattad a magyar nyelvet, aztán az angol nyelvet is. Igazán tiszteletre méltó volt az az igyekezet, ahogy tanultál itt a gyermekek vállalása közben is, és egy új diplomát szereztél az egyetemen, egy angol tanári diplomát is a másik kettő mellé. Úgy gondolom, hogy ez a szolgálat is, ha nem is volt annyira látványos a gyülekezet előtt, de beépült ebbe a munkába, amit itt folyt, és maradandó lesz. Ezt kívánom az ige szavával legyen. Maradandó ez is, amit végeztél. Köszönjük szépen ezt a hűséges munkát, és azt, hogy János mindenben támogattad és segítetted, és ezt a szolgálatot érezték nem csak a halasiak, hanem most az elmúlt évben a kelebiaik is, a gyerekisten tiszteleteket nagyon hálásak érte, és úgy gondolom, hogy egy új szolgálat lendült ott fel a szorványban, és szeretnénk majd ezt folytatni, amit megalapoztatok, hogy maradandó lehessen. És hát köszönöm Jánosnak is a szolgálatát. Elsősorban a lelkületét, a tiszta szívét, ahogy így mondhatom, megérezték ezt a halasiak, ők is ilyenek, mint amilyen te vagy, és egymásra ismertetek ebben, és ez jó. Jó ez, hogyha egyenesek tudunk lenni, és őszinték, még ha néha meg is bántjuk egymást, de tudjunk bocsánatot kérni egymástól, és ez ami számít, ez ami a keresztény lelkület. És te ilyen voltál, és ezt köszönöm neked, ezt a fajta egyenességet, ez a legfontosabb a közös szolgálatban, és ezt megkaptuk tőled, és remélem, hogy meg is tudtuk adni neked ezt. A sok szolgálat között hadd azért említsem, amit talán nem annyira látnak itt a gyülekezetben, hiszen csak a templomi szolgálatokat, még bibliai szolgálatokat ismerik. Ott volt a kórház istentiszteletek, látogatások, a pszichiátriai intézet, ott volt a gimnázium, a diákotthon, angol nyelvű biblia órák, és az ifjúságnak a gondozása, a felnőtt fiatalokkal való testvéri és baráti törődés, amiért nagyon hálásak ők. Neked is bizonyára nem fogják elfelejteni, és maradandó lesz az az ige, amit közöttük hirdettél. A barátság az, ami nem múlik el, a szeretet, azt mondja a korintusi levél szeretet himnusza. És úgy hiszem, és úgy érzem, hogy sok szeretetből való dolog történt itt, ami bizonyára megmarad. Megmarad nem csak ezen a világon, nem csak velünk, bennünk, a mi emlékeinkben, hanem az Isten emlékezetében és az örökké valóságban is. A fiatalok szeretnének még egy énekkel búcsúzni, aztán Árpád is már még pár szót fog szólni.
Kedves János és kedves Erika, a tisztelet és szeretet hangján szeretnék benneteket köszönteni, én úgy is, mint kollégát, és hát a gyülekezet fiataljai nevében is.